Hallgassuk meg Isten igéjét. Ezékiel próféta könyvének 5. fejezetéből olvasom. Azután ezt mondta: emberfia, amikor letelik Jeruzsálem ostromának az ideje, fogj egy éles kardot, és borotváld le hajad és szakállad, mint a borotvával szokták. Levágott hajadat és szakálladat tedd mérlegre, és gondosan oszd 3 egyenlő részre. Az egyik harmad részt tedd rá arra a téglára, amely Jeruzsálemet jelképezi, és égesd meg rajta. A másik harmad részt vágdost fel apróra a karddal, és szórd szét a város körül. A maradék harmadot szórd a levegőbe, hadd fújja a szél. Én pedig kivont karddal űzöm őket, amíg szétszóródnak. A maradékból azonban előbb egy keveset köss a ruhád szegélyébe. Azután még ebből is vegyél ki egy csipetnyit, és dobd a tűzbe. Égesd el, mert ebből fog az a tűz kicsapni, amely eléri Izrael népét. Majd azt mondta Uram az örökkévaló: mindez Jeruzsálemet jelképezi, mert én helyeztem előtt a különböző nemzetek közé. Én vettem körül a többi országokkal. Jeruzsálem népe azonban fellázadt a törvényeim ellen, és bűnösebb lett, mint a körülötte élő idegen népek. Engedetlenebb lett rendelkezéseimmel szemben, mint a környező országok. Nem engedelmeskedtek parancsaimnak, és nem az én törvényeim szerint éltek. Ezt mondja Uram az örökkévaló: mivel lázadóbbak és engedetlenebbek voltatok, mint a körülöttetek élő népek, és mivel nem éltetek törvényeim szerint, és nem engedelmeskedtetek parancsaimnak, sőt, még a körülöttetek élő népek törvényeinek mértéke szerint sem éltetek, ezért mostantól fogva én magam fordulok ellenetek. Bizony, én magam büntetlek meg benneteket a többi népek szeme láttára. Mivel ti ilyen szörnyű és utálatos dolgokat követtetek el, én is olyan rettenetes dolgokat teszek veletek, amilyet eddig még soha, és amilyet ezután soha többé nem teszek. Jeruzsálem lakosait annyira gyötörni fogja az éhség, hogy a szülők a saját gyermekeiket eszik meg, és a gyermekek a szüleiket. Végrehajtom rajtatok sokféle ítéletemet, és akik élve maradnak, azokat szerteszét szórom a szélrózsa minden irányába. Olyan biztos, hogy megbüntetlek téged, Jeruzsálem, mint ahogy élek, azt mondja Uram az örökkévaló, mert bemocskoltad szent templomomat sokféle szörnyű tetteiddel és undorító bálványaiddal. Bizony, megbüntetlek érte, és elfordítom a szemem rólad, nem szánakozom rajtad, és nem sajnállak. Jeruzsálem, lakosaid harmad része az ostromlott városban pusztul el, éhség és betegség miatt. Harmad része harcban esik el a városon kívül, maradékát pedig kivont karddal üldözöm, és szétszórom a földön. Csak azután szűnik meg ellenük való haragom, és miattuk való bosszúságom, mert elégtételt veszek mindazért, amit ellenem elkövettek. Ők pedig meg fogják érteni, hogy én az örökkévaló szóltam hozzájuk, amikor irántuk való féltő szeretetem, és miattuk való bosszúságom arra indított, hogy haragomat rájuk zúdítsam. A körülötted lakó népek szeme láttára el foglak pusztítani Jeruzsálem. Csak romhalmaz marad belőled. Gyalázni és gúnyolni fog mindenki, aki arra jár. A szomszédos nemzetek gúnyolódni fognak rajtad, de rémületes és intő példa is leszel a számukra, amikor látják majd, hogyan hajtom végre rajtad büntető ítéleteimet haraggal, búsulással és súlyos csapásokkal. Ezt én mondom az örökkévaló. Rátok szabadítom az éhség gonosz nyilait, amelyek bizonyosan elpusztítanak benneteket. Súlyos éhínséget bocsátok rátok, és elveszem tőletek a mindennapi kenyeret. Éhséget és gonosz vadállatokat küldök rátok, amelyek megfosztanak gyermekeitektől. halálos járványok pusztítanak közöttetek a városban, és ellenséges katonák gyilkolnak majd benneteket. Mindezek rátok következnek, ezt én mondom, az örökkévaló. Urunk Istenünk, Te mindenható vagy és hatalmas, és megrettent, meg rémint bennünket ez az ige, hallva azt, hogy milyen ítéletre készültél a Te néped Jeruzsálem ellen, és tudva azt, hogy milyen ítélet készülődik ma is a világ ellen. Amikor sokszor olyan egyszerűen tekintünk rád, mint csak szerető Istenre, mint kis Jézuskára a betlehemi jászolban, mégis most, mint rettenetes, félelmetes Isten kerülsz a szemeink elé, és jó, hogyha meg tudjuk fontolni ezeket a szavakat. Kérünk Téged, Urunk, hogy hozd el a mi szívünkbe azt, ami ránk vonatkozik. Értsük a Te hatalmadat, értsük a Te szentségedet, értsük meg a Te féltő szereteted, igazság iránti vágyad és jellemedet, és kérünk Téged, hogy így építs bennünket a mai Isten tisztelten a Te igéd által. Engedje ahhoz közel, és kérünk Te is jöjj közel a Te szent lelked által a mi szíveinkbe, a mi lelkünkbe egészen. Így szeretnénk most rád figyelni, és neked adni óránkat, szívünket, egész életünket, Jézus Krisztus dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, az igehirdetés elején egy kicsit hadd lépjek visszább az időben jóval, egészen Noé idejébe. Amikor ott van az az ember, akiről azt olvassuk, hogy Isten egyetlen igaz embert talál abban az egész társadalomban, aki elkezdi a bárkát építeni, és aki hirdeti emelt az Isten igéjét. Noénál minden egyes kalapács ütés, minden egyes újabb deszka, amit ráillesztett arra a bárkára, Isten figyelmeztetése volt az ott élő embereknek a közelgő ítéletre. Akkor is, hogyha az építkezés idején ebből még az Isten igéjén kívül semmit nem éreztek. És aztán itt van most előttünk Ezékiel, akinek láttuk már az előző részben is, a múlt héten is jelképes cselekedetek által kell bemutatnia, hogy mire készül az Isten Jeruzsálem ellen. Most is egy jelképes cselekedetet kér tőle Isten, és elmondja ennek az értelmét, az üzenetet. Le kell borotválnia Ezékielnek a haját és a szakállát, mégpedig egy karddal. Nagyon érdekes, mert nyilvánvalóan nem karddal szoktak borotválkozni abban az időben sem az emberek. De amikor ezt látják Ezékieltől, akkor a közeli, az akkori időben közeli Ézsaiás proféta szavai eszükbe juthattak az ott élő zsidóknak, mert Ézsaiás 7:20-ban ezt olvassuk, abban az időben Uram borotvát bérel az Eufráteszen túl, az asszír királyt, és csupaszra, kopaszra borotválja vele egész Júdát. Bizony Asszíria lekopasztja Júda királyságát és népét a feje tetejétől a lábáig mindenütt, még szakállát is leborotválja. Ugye a szakál és a haj leborotválása egy férfi emberen a nyilvános megszégyenülés, megszégyenítésnek a szimbóluma volt, és hogyha ezzel az ézsaiási igével a háttérben látták és mondjuk így olvasták azt, amit Ezékiel bemutatott előttük, hogy leborotválja a szakállát és a haját, akkor egészen bizonyossá lehettek, hogy Ezékiel ugyanúgy, mint Ézsaiás, e bizonyos borotva megérkezésére utal, akit látjuk, hogy az asszír király lesz, hogy elvégezze a munkáját a prófétán, aki pedig Izrael népét képviseli. És erről szeretnék ma szólni közöttetek, amiről ez a fejezet egyébként beszél, hogy Isten ítélete az nem egyéb, mint válasz a mi engedetlenségünkre, és ez az ítélet egyben figyelmeztet és megtérésre is ösztönöz bennünket is, és minden kor minden emberét. Szeretném, hogy először is értsük meg, lássuk meg a szövetségnek és az ítéletnek a kapcsolatát. Ugye egyre világosabbá válik, és Ezékiel könyve is fejti ki, és bontja ki előttünk, ahogy a nép előtt is bontotta ezt ki, hogy a pusztítás oka, ami rájuk következik hamarosan, az, hogy Izrael megszegte az Istennel való szövetségi kapcsolatát. Mert Isten szövetségre lépett Izraellel, ami kötelezte őket is valamire, és kötelezte Istent is valamire. Már a 3 Mózes 26-ban olvashatjuk pontosan ugyanazokat az átkokat Izrael engedetlensége esetén, amiket itt most felsorol nekünk Ezékiel könyve, hogy mi fog következni, mi fog történni Jeruzsálemmel. Nincs most erre idő, és nem is szeretném untatni ezzel a testvéreket, de ha valaki előveszi otthon és elolvassa a 3 Mózes 26-ot, akkor látni fogja, hogy szinte annak a prédikációja ez az Ezékiel 5. fejezete. Ami egész egyszerűen arról szól, mint az akkori korban ismert szerződéses dokumentumok, hogy egy hódító úr, hűbér úrrá vált, és vazalusai lettek, és egyfajta erőfölényből kifolyólag szövetséget kötöttek egymással. Azok a dokumentumok ugyanilyen áldásokat és átkokat is tartalmaztak pozitív oldalról, ha megtartja a vazallus a hűbér úr felé az ő fogadalmát és kötelességeit, akkor jó sora lehet, ha pedig fellázad a hűbér ura ellen, akkor mi fog történni. És ezeknek is a legvégső fellebbezési helye ugye az istenek voltak, amely átkokban fejeződött ki, hogyha a vazallus nem engedelmes a szövetségnek, akkor ezek az átkok az isteneiktől jöjjenek rájuk, és legyenek csapások. Tehát nem volt idegen abban a korban az a fajta szövetségkötés, amit Isten is kötött népével. És nagyon fontos, hogy ezt a szövetségi kontextust és hátteret megértsük, mert ez mutatja meg, hogy a Jeruzsálemet nem sokára sújtó ítélet nem valami önkényes, nem valami igazságtalan dolog lesz, nem abból fakad, hogy Istennek van valami érzelmi, vagy valamiféle dühkitörése, és most le akar számolni az emberekkel, hanem egészen pontosan lefektetett dokumentum szerint cselekszik arra az esetre, amit Izrael a saját bűneivel előidézett. Nem a pillanat hevében kigondolt csapások ezek, tehát, mintha Isten elveszítette volna a türelmét. Sőt, nagyon sok ideig várt Isten, hogy Izrael visszatérjen, prófétákat küldött hozzá, és most itt azt olvassuk, nem csak, hogy nem töltötte be Izrael azt a szerepét, hogy a népek között, mint egy világosság és az élő Isten képviselője legyen, hanem inkább még sötétséget hozott a környező népek számára. És ezért Istennek cselekednie kell. Valahogy úgy néz ez ki, hogy rosszabbá váltak, mint a körülötte lévő népek. Még azok törvényeinek sem feleltek meg, nemhogy annak a szövetségnek, amit Isten velük kötött. Hanem talán úgy, mint ahogy az egykor magát kereszténynek mondó Európa, nem csak, hogy keresztényként világítana most itt a népek között, hanem még mi magunk vagyunk, akár a gender propagandának a zászlóvivői, vagy az, hogy idegen vallásoknak alakítjuk át a keresztény templomokat mecsetekké. Szóval valami ilyesmit kell elképzelni az akkori Izraelben is. Megszegik Isten szövetségét, de még rosszabbul is élnek, és még rosszabbak is, mint hogy fény legyenek, kifejezetten sötétségé lesznek saját maguk és a környező népeknek is. És éppen ezért a szövetség szerint, amennyiben Isten hűséges akar maradni a megkötött szövetséghez, most nincs más lehetősége, mint haragjának és igazságának kitöltése Izraelre, hogy megismerjék őt, mint féltőn szerető Istent. És a fenyítés célja itt nem az lesz, hogy teljesen és örökre elpusztítsa Izraelt. Látjuk, hogy fog megtartani egy maradékot belőlük, hanem az a cél, hogy még egyszer ámulatba ejtse a nemzeteket azzal, hogy véghez viszi az ítéletét, és véghez viszi újabb szabadítását, népe kivonulását, amikor már egészen maroknyivá zsugorodnak majd de újra néppé fogja őket alakítani, újra láttatni fogja az ő hatalmát és dicsőségét is rajtuk. Ez tehát a szövetség és az ítélet kapcsolata, hogy értsük és lássuk azt, hogy mire készül Isten, és mi az, amire számíthat Izrael, és ez teljesen következetes dolog. Ezt tudták előre. Ők mégis így döntöttek. Nézzük meg másodszor az ítéletnek a jellegét. Ugye Ezékielnek a haja és a szakálla volt az a szimbólum, amivel meg kellett mutatnia, hogy mi fog most történni heteken, hónapokon, éveken belül Jeruzsálemmel. És Ezékiel tettei az, hogy némely részét el kell égetni a Jeruzsálemet jelképező téglán, másokat fel kell szabdalni a karddal, egy harmad részt meg el kell szórni a szélben. Ez háromféle sorsot mutatnak Jeruzsálem lakói számára. Van, akiket ott a városban él, a halál és a pusztulás, némelyek kardáltal vesznek el, némelyeket az éhség vagy a tűz pusztítja el, némelyek pedig számüzetésbe kerülnek majd. De látniuk kell azt, amit már a múlt alkalommal is hangsúlyoztam, hogy mindezek mögött, az elkövetkező ítéletek mögött maga Isten áll. Nem fogják őt fizikailag látni, ott és akkor sem a népek, mint ahogy nem fogjuk fizikailag látni mi sem a mi mai világunkban, de erre majd mindjárt kicsit később szólni fogok. Nem fogják Istent látni, csak azt fogják látni, hogy pontosan azok az események következnek be Jeruzsálem lakóin, amiket ő előre megmondott a szövetségben, a 3 Mózes 26-ban, a proféták által, és itt most konkrétan Ezékiel által. Súlyos éhínséget fognak látni, rájuk törő pusztító vadállatokat, azt, hogy a gyermekeik oda lesznek, vagy az vadállatok, vagy azért, mert az éhség akkora, hogy megeszik a szülők a gyermekeiket, kannibalizmust fognak látni, halálos járványok fognak pusztítani közöttük, nyilvánvalóan a sok halott miatt, a temetetlen halottak miatt, és ellenséges katonák martalékává lesznek. Csak ennyit fognak látni. Nem fogják Isten kezét, Isten alakját fizikailag szemlélni. Ezekből kell tudják, hogy ezt a proféta előre megmondta. Isten előre megmondta, hogy ez fog velük történni. De mivel Izrael hűtlen volt az Úrhoz való viszonyában, mivel más isteneket, a környező nép isteneit kezdte el követni és tisztelni, az igaz Isten helyett nekik kezdett szolgálni, a szövetség összes átka most rájuk fog szakadni. És Izrael, ugye Isten féltékenységét fogja mutatni, az, hogy ő hűséges ahhoz, amilyen szövetséget kötött Izraellel. És az, hogy Isten hűséges az ő szavához, az ő igéjéhez, és következetes, ez egészen addig jó hír Izraelnek, amíg ők engedelmesek, és tartják magukat a szövetséghez. De amikor elfordulnak tőle, akkor egyszerűen nem várhatják azt el, hogy Isten ne cselekedjen önmagához következetesen. Hadd mondjam azt nekünk is, ez nagyon fontos, hogy Isten igéje jó hír a számunkra egészen addig, míg megértjük azt, és engedünk az ő szavának. De az a probléma, hogy itt Izraelre most Isten igéje egy ítéletet jelent, mert annak következményét jelenti, amit ők cselekedtek, amit ők tettek. És ez ugyanígy van ma is. Egészen addig azt mondhatjuk, hogy evangéliumot és jó hírt hirdetünk, amíg készek vagyunk meghallani azt, hogy Isten nem tud mit tenni a bűneinkkel, arra le kell sújtania. Ő hűséges, következetes önmagához is, és következetes az igéjéhez. És itt jön el a nagy kérdés Ezékiel számára is. Azzal együtt, hogy Isten igazságos és következetes, most azt kell mellé tenni, és nekünk is azt kell mellé tenni, hogy ő hűséges és szerető Isten is. Ő, aki szent, akinek tisztább a szeme, mint hogy ránk nézve a gonoszságot eltűrhetné, és elnézne fölötte, egyszerűen rá kell tekintsen a gonoszra. És felvetődik a kérdés, hogy tud akkor szerető és megbocsátó lenni a bűnössel úgy, hogy ő mégis igazságos maradjon. Hogy tud következetes maradni önmagához úgy, hogy a szeretete és az igazsága is egyszerre érvényesüljön. És erre a kérdésre Ezékiel könyve még nem ad egyértelmű választ, mert nem tud. Nem tudja elképzelni, hogy hogy lehet az, hogy Isten lesújtson a bűnre, de közben a szeretetét is gyakorolja az ő népe iránt. Ezékiel nyitva hagyja ezt a kérdést. Tudja, hogy ez igaz, hogy Isten szereti a népét, hűséges, következetes, de ugyanakkor szent és igazságos is. Tudja, hogy igaz, mert Isten kinyilatkoztatta ezt neki. De nem tudja, hogy lehet ez a kettő egyszerre igazzá és valósággá. És harmadik pontként erről szeretnék szólni, hogy Isten ítélete egyben felhívás is a megtérésre. Mi, akik a karácsonynak már ezen az oldalán vagyunk, s nem a túloldalán, mint Ezékiel könyvé, vagy Ezékiel idején az ő népe volt, mi már sokkal világosabban érthetjük ezt. Ha mi tennénk föl őszintén ezt a kérdést a szívünkben, hogy hogyan lehet Isten egyszerre igazságos, és mégis annyira szerető, hogy meg tudjon bocsátani a bűnösnek, ha őszintén forogna bennünk ez a kérdés, és keresnénk rá a választ, akkor valószínűleg mi sem találnánk mást, mint amit egyértelműen a Biblia evangéliumnak nevez. Hogyan mehet át rajtunk Isten ítéletének a tüze úgy, hogy nem éget el bennünket elevenen, és nem pusztít el teljesen? Az egyetlen válasz az, amit mindannyian tudunk, de kíváncsi lennék, hogy tudná-e valaki más megoldást erre, hogy Isten igazsága és szeretete egyszerre megmaradjon, és mindegyikhez következetes legyen, mint az, hogy mi csak úgy élhetjük ezt túl, csak úgy menekülhetünk meg Isten ítéletétől, hogyha Jézus Krisztuson már átvonult ez az ítélet, és rá kiöntötte az ítélet tüzét Isten. Ezért evangélium ez számunkra, testvérek, ami karácsonykor is történik, ami Jézus életében történik, ami nagypénteken és húsvétkor történik. Mert ezek alapján mondhatja számunkra a Biblia és Pál apostol azt, a Róma 8.1-ben, hogy nincsen most már kárhoztató ítélet azok számára, akik Jézus Krisztusban vannak. Mert az Isten igazsága azt is megköveteli, hogy ugyanazt a bűnt ne ítélje meg kétszer, ne büntesse meg kétszer. És ha egyszer Jézus Krisztusra lesújtott, ha valaki ebben, hitben belehelyezkedik, akkor az meg tud menekülni az ítélettől. Mert akkor az olyan, mintha rád sújtott volna le. Mert Jézus nem volt bűnös. Ő nem érdemelte azt meg. Ő nem követett el semmit az Isten szövetsége ellen. Ő egyszerűen teljesen tisztán, ártatlanul vette magára Isten súlyos, kárhoztató ítéletét. És ha valaki Jézusban van, akkor az is igaz rá, amit Pál az 1 Tesszalonika 5.9.10-ben így mond, hogy Isten nem arra rendelt minket, hogy a haragját elszenvedjük, hanem hogy üdvösséget nyerjünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Nekünk egyetlen egy menekülési mód és útunk van, ha Jézus Krisztusban hiszünk, ha elfogadjuk az ő váltságművét, ha elfogadjuk az ő áldozatát helyettünk, miattunk, érettünk cserébe. Isten haragja egyszer és mindenkorra már ránehezedett Jézusra, hogy ne kelljen most vagy a jövőben ránk lesújtania és ránk zúdulnia. Egy régebben már használt képet szeretnék most elmondani, hogy hogyan értsük ezt. Egyszer egy turista csoport egy erdőben bóklászott, elég mélyen bementek az erdőbe, és egyszer csak tűzropogás zajára lettek figyelmesek. Azt látták, hogy pont arról az útról érkezik a tűz zaja, amerről ők jöttek, tehát visszafelé nem tudnak menni. Arra befelé az erdőbe meg nem nagyon ismerték az utat. És egyszerre csak arra lettek figyelmesek, hogy egy másik irányból is hangzik a tűznek a ropogása. Úgyhogy a túra vezetőjük tudta azt, hogy itt a közelben van egy nagy tisztás, és megpróbálta oda kimenekíteni a csoportot, akiket vezetett. Azt mondta, hogy egy hatalmas körben ott gyújtsák föl az ott is nagyjából száraz füvet, még mielőtt a tűz odaérkezik. És furcsa módon tűz ellen, tűzzel védekezve felgyújtották ott azt a mezőt, és aztán, amikor ott a tűz már elaludt, még volt annyi idejük, beálltak erre a felgyújtott részre. Bölcs gondolat volt, mert a leégetett részre a tűz már nem tudott tovább terjedni. Mindenütt égett körülöttük az erdő. De így tudtak életbe maradni, mire a tűzoltók odaértek, hogy látták, hogy egy maroknyi embercsapat ott van egy felégetett tarlón. És ez volt nekik a menekülésük, hogy előre felégették azt, ahova oda tudtak aztán állni, és azon a ponton megvárni azt, hogy kiérkezzenek a tűzoltók. Nos, ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettünk. Ezt jelenti, hogy mi belehelyezkedünk az ő halálába, elfogadjuk az ő kegyelmét, és ráállunk arra a területre, oda megyünk a kereszthez, és ott letesszük, rátesszük a bűneinket. Mert ott Isten már fölégette az ítéletét Jézuson. És nem fogja még egyszer ez a tűz, a felégetett tarlót újraégetni. Arról beszél Ezékiel is, hogy lesz az ítélet után újrakezdés, de az ítélet elkerülhetetlen. És a mai világunkra ezt ugyanúgy megmondta Isten. Azt mondja a Biblia, hogy nyomorúság, sőt nagy nyomorúság következik erre a világra, ami egyszerűen elrendelt dolog. Nem tud Isten másképp cselekedni, mint hogy az ítéletét a bűnre ki kell, hogy öntse. Különben nem maradna igazságos. De e nagy nyomorúságból és az ő ítéletéből kimaradhatsz. Míg a világ át fog rajta menni, azok, akik már Jézus Krisztusé, azok kimaradhatnak, mert Isten ki fog menteni abból minket. Isten féltő szeretete és az ő haragja egyaránt arra indítja, hogy nem tud nem ítéllel reagálni arra, ha ránéz erre a világra, és látja betelni a bűnt, hogy mit csinál egyik ember a másikkal, hogy milyen gyalázat megy ebben a világban, hogy bántják egymást az emberek, és feltehetjük a kérdést, milyen jogon? Milyen jogon esik egyik ember neki a másiknak, olyan szinteken, mint ahogy ez ma már a világban történik? Értsük meg, hogy Isten féltő szeretete az emberek iránt, és ugyanakkor a haragja azok iránt, akik áttipornak másokon, nem engedi meg azt, hogy ő ne öntse ki az ő ítéletét. Ez megvan írva a Bibliában. És befejezem azzal, testvérek, hogy azok az emberek, akik azt kérdezik, hogy hol van ez az Isten, akiről te beszélsz ebben az őrült világban. Ha van ez az Isten, ha ő tényleg csak fele olyan jó lenne, mint amilyennek mondod, vagy fele olyan hatalmas, mint ahogy beszélsz róla, akkor miért van ennyi gonoszság? Akkor miért nem lép közbe? Akkor miért engedi meg ezt vagy azt? Hol van ez az igazságos Isten? Miért van annyi értelmetlen háború és szenvedés ebben a világban? Miért nem lép közbe, és miért nem tesz valamit? Nos, itt van a válasz, Ezékiel is azt üzeni az izraelitáknak, Isten hamarosan közbelépést tenni fog valamit. És ezt mondja a Biblia ma nekünk is. Isten hamarosan, nagyon hamarosan közbelépést tenni fog valamit, ebben biztos lehetsz. Arra készül, hogy fellépjen az igazságtalanság és a bűn ellen. Ma még a kegyelmi idő tart, amíg van lehetőség az embereknek az ítéletéből kimaradni a megtérés és az üdvösség által. Ezékiel kortársainak viszont ez már nem jó hír, mert a proféta elmondja, hogy az Isten az ő bírájukként jön, ítélő bírájukként. És tudjátok, az igazságosság utáni vágyakozásunk alapvető hibája az, hogy mi magunk is bűnösök vagyunk. És ha megmaradunk úgy, amilyenek vagyunk, ami jogainkat követelve, akkor számunkra nem evangélium az Isten igéje, hanem ítélet. Nekünk is a bíró eljövetelét jelenti, és ez problémát hoz magával. Azt mondja Malakiás könyve, ki viselheti el az ő eljövetelének napját. Várjuk az ő eljövetelét, erről szól az advent. Nem a karácsonyt is várjuk, de azt tudjuk, mikor érkezik. Azt viszont nem tudjuk, mikor jön vissza Jézus Krisztus az ő ígérete szerint a föld bírájaként. Várjuk ezt, és erről szólnak az adventi fények, erről szól a karácsony. De vajon ki fogjuk-e bírni? El fogjuk-e tudni viselni az ő eljövetelének napját? Mert az Isten immár ítélettel érkezik. Ha nem kell a szerető Isten, ha nem kell a Betlehemben született gyermekként, emberként jött Isten, ha nem kell a Golgotán kereszthalált halt Isten, akkor nincs más lehetősége. Ha a szeretete nem kell, marad az ítélete és az igazsága. Ezért az ő ítélete figyelmeztető jel, és ma még megtérésre ösztönöz, kell, hogy ösztönözzön mindannyiunkat. És ez az üzenet, hogy térjünk vissza Istenhez. Hagyjuk el a bálványainkat, amiket Isten helyébe állítottunk. Minden mást, amiben bízunk, legyenek azok a jogaink, a pénzünk, a tehetségünk, a hatalmunk, a büszkeségünk, bármi. Mind bálványok az életünkben. És hagyjuk abba a lázadást Isten ellen. Az ítélet elkerülhetetlen, de a kegyelem útja ma is, és a kegyelem ajtaja ma is nyitva áll Jézus Krisztusban számunkra. Legyen a mi életünk a világ világossága, és ne a sötétsége, és ne az ítélet képe, és ne az ítéletnek ösztönző tüze, hanem a kegyelemnek a ragyogó világossága. Erre hív ma minket Isten, és ott van mindegyikőtök kezébe a döntés lehetőség. Melyik kép akartok ti magatok is lenni? Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked azért, hogy elénk tárod ezeket az ószövetségi igéket is, a te igazságodat, és látjuk azt, hogy a te szövetségedhez te maradéktalanul hűséges vagy. Köszönjük neked, hogy új szövetséget kötöttél velünk a karácsony ezen oldalán élőkkel Jézus Krisztusban. De ennek az új szövetségnek is van feltétele, mégpedig az, hogy megtért és újjászületett gyermekeiddé legyünk. El kell fogadnunk a kegyelmet, el kell fogadnunk a szövetség feltételét, amely Jézus Krisztusban van. És ha ezt nem tesszük, nincs más lehetőséged, Urunk, ezt megláttuk ma, és megvalljuk most előtted, mint az, hogy mi magunk keresztül menjünk az ítéleten, hogy ránk sújtson le a te haragod. Urunk, hálásak vagyunk, hogy ma még a szeretet ajtaja, a kegyelem kapuja nyitva áll előttünk, és erről szólt elsősorban ma is hozzánk a te igéd. Erről szólnak az adventi gyertyák, erről szól a karácsony, erről szólnak még ezek a napjaink, hogy dönthetünk a szövetséged mellett úgy, hogy elfogadjuk azt. Köszönjük, hogy ezzel nincs sok dolgunk. Egyszerűen letenni a bálványainkat, letenni eléd a bűneinket, megnevezve azokat, elfordulni attól és az irántad való lázadástól, és követni téged, Jézus Krisztus. Kérlek, hogy ezt írd bele a szívünkbe, a te szent lelked által, és így lehessen valóban áldott karácsonyunk, adventünk. Lehet, hogy valakinek először életébe, lehet, hogy valakinek megújulóan, de kérlek, cselekedd ezt meg rajtunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.